Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az építési és közlekedési miniszter szerint példátlan lejárató kampány zajlik a tömegközlekedéssel szemben, miközben 1 milliárd utazás bonyolított tavaly a MÁV, a Volán és a HÉV, hangzott el Lázár János közlekedési infó tájékoztatóján. Azt mondta, 2024-ben 10 millió bérletet adtak el már, szemben a 2019-es 5,5 millióval. Úgy látja, ha a szolgáltatás olcsó, az emberek képesek letenni az autót, 18%-os eltolódás figyelhető meg az autózástól a közösségi közlekedés irányába. Több vállalásról is bejelentést tett. Azt mondta, 4 vonatból 3 pontos, ezzel a MÁV a középmezőnyben van a kontinensen, ezért felveszik a harcot a késésekkel. 20 perces késés esetén visszaadják a jövőben a jegyár felét vita nélkül, a bérleteseket is kárpótolják, havonta 5 késés a következő bérletből 10%-os kedvezményt jelent. A MÁV applikációban be lehet kapcsolni a késési biztosítást. A szolgáltatás olcsó, hogy az emberek használják, aztán pedig komfortossá teszik. Emellett 2026. január 1-ére a MÁV Volán összes mosdóját felújítják, ígérte meg. Teret nyert a Magyar Álláspont, most először az ENSZ éves költségvetésének is része lett a terrorellenes tevékenység rendszeres finanszírozása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a Magdeburgi, a cetinjei és a New Orleans-i támadásokat követően is világossá vált, hogy a terrorizmus egyre súlyosabb globális kihívás. A merényletek ismét rámutattak arra, hogy Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia után a nyugati világnak is újra szembesülnie kell a növekvő terrorfenyegetettségekkel a mindennapokban, emelte ki. A budapesti ENSZ központ pedig egyre több funkciót lát el, tette hozzá. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiánert bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetiroda. Brian A. Leib, Pressman lehetséges utóda bízik abban, hogy Donald Trump hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Brüsszel lábbal tiporja az egyetemi és kutatási szabadságot, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a Demokrata című heti lapban. Hankó Balázs emlékeztetett, a kormány azt a követelést nem fogadta el, hogy a nemzetközi NGO-k is delegálhassanak tagokat az egyetemi kuratóriumokba. Az országgyűlés november 4-én végül elfogadta azt a bizottsággal egyeztetett törvénymódosítást, amely kezelte a többi brüsszeli kifogást, ezt követően viszont újabb feltételek születtek, nem csak az egyetemi alapítványokra, hanem minden más történelemmel, kultúrával foglalkozó alapítványra is ki kellene terjeszteni a Brüsszel által követelt előírásokat. A Pannonia programról elmondtam, az első fél évben 3000 magyar fiatal jutott el a világ vezető egyetemeire, Szingapúrtól Angliáig, Amerikáig, vagyis 1000-rel többen, mintha az Erasmust vették volna igénybe. Ráadásul a Pannonia ösztöndíjak magasabbak az uniósnál, és a hazai intézmények elfogadják a külföldön töltött fél éveket. A Horizon programban 30 pályázat támogatásáról döntöttek, 400-400 millió forintos keretösszeggel gazdálkodhatnak a kutatócsoportok. A kiberbűnözés, vagyis az interneten elkövetett csalások elleni hatékony fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőrfőkapitányság és a CIP Bank. Simák Pál, a bank elnök vezérigazgatója elmondta, vállalták, hogy a rendőrség jelzésére az erre kijelölt munkatársaik a lehető legrövidebb időn belül reagálnak, annak érdekében, hogy megakadályozzák a családul megszerzett pénz továbbutalását vagy felvételét. Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes ismertetése szerint a legtöbb csalást Ukrajnából szervezik, illetve valósítják meg. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottunk vissza az országban. Karácsony és új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, ami megdöntötte az eddigi augusztusi 8 milliós rekordot, közölte a vállalat az MT-vel. Budapesten több mint 180 millió italcsomagolást vittek vissza. A főváros után a legtöbb palackot Debrecenben, Szegeden és Miskolcon váltották vissza. Végül az időjárásról. Holnap előbb megvastagszik, majd nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, napközben helyenként eső, zápor várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 3-5, napközben aztán 11-13 fok körül alakul, pénteken pedig majd erőteljes lehűlés következik. Híreinket hallották.
Reklám.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Kozibai Szent György szerzetes. Ciprus szigetén született, Koziba kolostorában halt meg 625-ben. A kozibai Istenanya kolostor egyszerű szerzeteséről ma semmit sem tudnánk, ha tanítványa Antal hálából és tiszteletből nem írta volna meg életrajzát. Ciprus szigetén született a 6. század közepe táján. Szüleit hamar elveszítette, és mint serdülő ifjúra mély benyomást gyakorolt az éhínség, földrengés, a megmagyarázhatatlan fényjelenség. Mindez bűnbánatra indította őt és kortársait. Nagybátyja házába fogadta, és össze akarta házasítani leányával, György azonban ehelyett inkább a kolostort választotta. A kozibai Mária kolostor nem volt messzire Jerikótól. Vad, kietlen vidéken terült el. A már ott lakó remeték, akik a környező hegyvidék barlangjaiban éltek, az ifjút csak hamar alkalmasnak találták a szent ruha viselésére. Egy kertész mellé osztották be, és ott végezte a noviciátusát. A kertész szigorú, aszkéta ember volt, s nem mindig bánt vele szeretetteljesen, de György kiállta a próbát. Egyetlen testvére, Herakleidész, eleinte nem akarta maga mellé fogadni remetének, most azonban magához vette, és az Istenbe merülés csendes, boldog évei következtek. Külön cellában éltek, nagyon szegényen, de mindenkivel nagy szeretetben. Testvére halála után visszatért a kozibai kolostorba, ahol egykor szerzetesi életét elkezdte. Itt a kolostor főnöke egy külön kis hegyi cellát adott neki, hogy mindenkitől elrejtőzve élhesse remete életét, de hétvégén rendszeresen lejárt a kolostorba, részt vett a szentmisén és a testvéri étkezéseken, ahogy ez a keleti szerzetes rendeknél elő volt írva. A szokásos istentiszteleten kívül voltak még más alkalmak is, amikor megjelent a kolostorban. Ilyenek például a nagy közös munkák, az évi tüzelőfa kivágása, vagy a kenyérsütés. Ez utóbbi különleges szenvedélye volt, ami egyébként a nyári hőségben szinte elviselhetetlen munka volt. Ő azonban naponta háromszor is begyújtott a kemencékbe, erre egyetlen más remete sem volt képes. Mintha vasból lett volna. Ő jól tudta, hogy az általa sütött kenyerekből nem csak a remeték és szerzetesek táplálkoznak, hanem a házban megforduló sok látogató és zarándok, ezáltal mindenkiben Jézust akarta szolgálni. Megjövendölte Jeruzsálemnek 614. évi perzsák általi lerohanását. Bűnbánatra és megtérésre kérte az embereket, hogy a veszedelmet elhárítsák. Amikor az ellenséges haderő közeledett, a szerzeteseknek is el kellett menekülniük. Barlangról barlangra keresték az ott maradottakat. Amikor Györgyöt megtalálták, lesoványodott alakja és megjelenése, szelíd és alázatos komolysága a vérengző katonákat is megdöbbentette. Kenyeret és vizet adtak neki, majd szabadon engedték, és ő akkor Jerikóba ment. A perzsák hazatérte után visszament a kolostorba, de többé nem a barlang cellájába, hanem a kiált nyomorúságoktól legyengülve a kolostorban töltötte napjait. A szerzett házban az ifjak mintaképe lett. Utolsó óráján hivatta Antal testvért, akivel gyöngéd barátságban állt. Habár az el volt foglalva a vendégek elszállásolásával, György nem halt meg addig, amíg nem találkozott vele, és békecsókot nem váltottak. Aztán így szólt: hagyj el hát lelkem, az Úrban hagyj el, és azonnyomban Istenbe szenderült. Életét nem jellemezték rendkívüli csodák és tanítások. Egy a sok névtelen hős szerzetes közül. Az ő neve is csak azért maradt fenn a gondviselés folytán, hogy elgondolkodhassunk. A mennyországba való belépéshez nem kell a rendkívüliség. Elég Istent mindenkinél jobban szeretni, és az embereket úgy szeretni, mint önmagunkat. Erre példa az ő élete. Életünkben valóban a legfontosabb, ismerjük meg, és mindig örömmel teljesítjük Isten szent akaratát, minden időben, minden helyen, minden körülmények között, amint arra legfőbb példaképünk Jézus Krisztus adott példát.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a polgári év vége, az új év kezdete magában hordozza a számvetés igényét. Mérleget készítünk veszteségeinkről, örömeinkről, s amennyire lehet, áttekintjük a mögöttünk hagyott időszakot. Sokszor nehéz az őszinte szembenézés, mert elfogultak vagyunk gyengeségeinkkel szemben, ezért könnyen elnézzük a hibákat. Ha a személyes életünket nézem, a 2024-es esztendő leginkább egy hullámvasúthoz hasonlítható, oly sok minden történt, s jártunk mélységekben és magasságokban. Egy nagyon fontos dolgot azonban mindenképpen kiemelnék. A legnagyobb gondok közepette is mindig érezhettük a Jóisten gondoskodását. A bajok mindig jóra fordultak, és a nehézségek is tapasztalattal jártak. Sokszor látok küszködő embereket, akik a legapróbb nehézségtől is mélyen szenvedni tudnak, és a legtöbb esetben azt vélem, nincs kapaszkodójuk. Kedves hallgató, nemrég kaptam a hírt, hogy egy nagyon kedves rokonunk, nagyapám testvérhúga elhunyt. 98 éves volt, nem mondhatjuk, hogy váratlanul történt, ráadásul egy ideje ágyhoz kötve élt. Mégis mélyen megérintett, amikor megtudtam, hogy nincs többé. Egy korszak zárult le a halálával. Hazament az égi hazába három testvére mellé. Mindannyiuknak küzdelmes volt a pályája, kijutott a nehézségből, és éppen emiatt tartom példaértékűnek életüket. Egy Tolna megyei kis falu, Kölesd a család ősi fészke, ahol dédapám köztiszteletben álló malomtulajdonos molnármester volt. Éltek, szerettek, dolgoztak. Ők még azok az emberek voltak, akik minden nehézségből ki tudtak lábalni szorgalmukkal, hitükkel. Az 50-es évek elején bőrkabátosok jelentek meg a malomban, és néhány perc alatt földön futóvá lett az egész család. Elvették mindenüket. Újra kellett kezdeni. A házukba idegen lakótársakat költöztettek be, és bélyeget sütöttek rájuk. Mégis talpra álltak. Keményen dolgoztak, és újra gyarapodni tudtak. A mikorosztályunk már nem ilyen. Egy-egy apróbb nehézség, hova tovább kellemetlenség, azonnal kedvünket szegi, és kétségbeesve keressük a megoldást, a legtöbbször rossz helyen. A kérdésekre nem adunk jó válaszokat, hiányzik belőlünk a kitartás. Ezért tartom fontosnak az ősök példáját. Talán tudunk ebből merítkezni. Kedves hallgató! Január 6-a vízkereszt ünnepe. Ezzel lezárul a karácsonyi időszak. A legtöbb helyen lebontják a karácsonyfát, leszedik a fényeket. És marad a januári szürkeség, a hideg és rideg napok sora. Az évkezdés a taposómalom. Nem hangzik túl jól. Azonban, ha bennünk maradt Jézus Krisztus világossága, akkor ebből töltekezve nem csak saját magunkat tudjuk megóvni a sötétségtől, hanem környezetünkre is hatni tudunk. És talán ez a legfontosabb küldetésünk. Új esztendő van. Nem csak a mögöttünk hagyott időt mérlegeljük, a jövőbe is tekintünk. Ideig óráig tartó fogadalmakat teszünk, és bizony sokszor elbukunk. Ez vajon az emberi természet velejárója, jellemhiba vagy kortünet? Ki tudja. Valószínűleg minden embernél más és más a kiváltó ok. Jó, ha tudatosítjuk magunkban azonban, hogy van valaki, aki minden bukásunk ellenére és minden bukásunk után mellettünk van, és megfogja a kezünket, felsegít. Jusson eszünkbe mindig ez, amikor az ajtó szemöldök fájára tekintve látjuk a feliratot. Christus mansionem benedicat. Krisztus áldja meg a hajlékot.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Sombra
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy házi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ. Más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a jó Isten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben ez napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal, részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a milliói teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről, hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az olyan az, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember talált, aki bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta a teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk, hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta, Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az, aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlévő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyáján megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok be, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa.
Nyári nap, hulló zápor,
Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtött világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arról a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége, és ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
igen. Ugye kicsit így a felebaráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, ugye igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ezt ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megóvást és gondozást jelent. látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egy részt, szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont, mondd mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és létezik, minden zöld növény táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és életlen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről beszél, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keressük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, valamiég ilyen közös dolog. Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozzanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét, a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adás ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent